Mindenképpen van esélyünk lassítani az éghajlatváltozást, ennek ellenére sajnos nagyon valószínű, hogy 2024 még melegebb év lesz, mint 2023.
A rendkívüli időjárási események lesznek a klíma melegedése, természetes folyamatok. Szét lehet-e szálazni, hogy ezt most minek a számlájára írjuk?
Nagyon nehéz azért pontosan megmondani, hogy egy-egy szélsőség tényleg mennyire az éghajlatváltozás eredménye, mennyire például az El Niño jelenség eredménye, hiszen tudjuk, hogy ez a déli féltekén létrejövő óceánáramlási rendszernek ez a fázis, amiben most vagyunk, ez nagyon jelentősen meghatározza az egész bolygó éghajlatát, vagyis a jelen időjárási viszonyokat. Ennek ellenére ez ezzel kapcsolatos tudományok egyre jobban fejlődnek, egyre jobban ki tudjuk mondani, hogy egy-egy jelenség mennyire lenne valószínű, például éghajlatváltozás, ember okozta éghajlatváltozás nélkül, vagy El Niño nélkül, és azért ezzel kapcsolatban már elég jól ki tudjuk mondani, például egy-egy múltbeli eseményről, hogy ez szinte biztosan nem történhetett volna meg éghajlatváltozás nélkül. Például, ha emlékszünk, akkor 2,5 éve volt az a hőhullám Kanadában és az Egyesült Államok északnyugati részén, ahol közel 50 fokos hőmérséklet volt több mint 3 napig. Például ezt tudjuk, hogy ember okozta éghajlatváltozás nélkül nem jöhetett volna létre. És ez a probléma, hogy ezt látjuk, hogy az éghajlatváltozás az felerősíti az egyéb időjárással kapcsolatos hatásokat, sőt, hát az egyéb emberi hatásokat is jelentősen felerősíti. Tehát akár egy konfliktus, akár egy háború hatását, sőt, az éghajlatváltozás eredményei gyakorlatilag kiválthatnak ilyen konfliktusokat. Ugye azt is tudjuk, hogy a szíriai háború kirobbanásában nagyon nagy szerepe volt, az éghajlatváltozás okozta nagyon nagy szárazságnak, és nagyon sok egyéb múltbeli konfliktusban szerepet játszott a különböző természeti erőforrásokért, amik időjárással összefüggésben vannak, való harc.
Az ön tapasztalata szerint, amikor egy döntéshozó látja, hogy mondjuk hőhullámtól szenved a nép, akkor ebből azt a következtetést vonja le, hogy neki is jobb lesz, hogyha felerősíti a klímaváltozás elleni harcot, mert hát ez rövid távon gondolkozik a következő választásig. Vagy még a döntéshozó nem jutott el eddig.
Itt igazából nem hiszem, hogy tudjuk csak a döntéshozót felerősíteni, hiszen ahogy pontosan elmondta, a döntéshozó ciklusok sajnos világszerte 4, maximum 5 éves ciklusok, sokszor mondjuk az ipari vagy a céges döntéshozó ciklusok, vagy a döntéshozó időtávok, azok még ennél is rövidebbek. Tehát igazából nagyon nehéz dolga van a döntéshozónak, de gondolom inkább politikai döntéshozóra gondolt. Őnekik igazából az számít, hogy az emberek mit várnak el tőle. Tehát ha az emberek, a választók azt várják, hogy igen, most volt egy hatalmas hőhullám, nagyon fontos, hogy nem akarok ilyen hőhullámokat többet, és nagyon elvárom a döntéshozóktól, hogy lépjenek ezzel kapcsolatban, például, hogy a városokban sokkal több fát ültessünk, vagy legalábbis a meglevő nagyfákat, ami sokkal fontosabb még, mint a fa ültetés, nem a meglevő nagyfákat, ne nyírbáljuk, ne csináljunk belőlük csutkákat, és általában ne vágjuk ki a nagyfákat, vagy mérsékeljük az éghajlatváltozást olyan módon, hogy lecsökkentsük a kibocsátásokat. Tehát ha a választók ezt várják el, akkor sokkal könnyebb a döntéshozónak lépni ezzel kapcsolatban. Vannak olyan országok, ahol a lakosság már nagyon klímatudatos, ez nagyon fontos nyomásként helyeződik a döntéshozókra, de azért ez viszonylag kevés ország. Enélkül nagyon nehéz egy döntéshozónak egy ilyen választói felhatalmazás nélkül azért drasztikusabban lépni.
Gazdag országban könnyebb eljutni addig a felismerésig, hogy a gyereket iskolába nem nagykerekű terepjáróval visszük, vagy szegény országban könnyebb ide eljutni?
Nem igazán van köze a szegény vagy gazdagsághoz. Ahhoz van köze, hogy eleve milyen infrastruktúrát, milyen városi berendezkedést épített az az ország, ami inkább a helyi kultúrától jobban függ, és a helyi történelmi hagyományoktól jobban függ, mint attól, hogy mennyire gazdag vagy szegény. Hiszen, hogyha úgy vannak kialakítva városok, hogy eleve viszonylag kompaktabb, tehát nincsen nagyon szuburbanizálva, nincsen nagyon alvó városra is adva, nincsenek rá kényszerítve az emberek, hogy autóval közlekedjenek. Találunk ilyen városokat, ugyanúgy Afrikától kezdve, akár Dubajon keresztül, az Egyesült Államokig, rengeteg olyan várost, ahol szinte nem nagyon tud az ember máshogy közlekedni, csak autóval, de ugyanúgy találunk viszonylag sok helyen, már azért főleg az európai vagy ázsiai városi berendezkedés olyan, hogy eleve könnyebb eljutni, és ha már eleve könnyebb eljutni, akkor ez egy ilyen önvisszacsatoló folyamat, akkor már nem kell annyi parkolóhely, ha már nem kell annyi parkolóhely, akkor nem kell annyi sáv, akkor már gyalogolhatóbb, kerékpározhatóbb lesz a közlekedés, könnyebb a tömegközlekedésre is megoldani, hiszen egy olyan várost, ami eleve nagyon ki van lapulva, és nagyon avóvárosiasodott, vagy külvárosiasodott, azt már nagyon nehéz tömegközlekedésre is gazdaságosan kiszolgálni. Tehát inkább strukturális döntésekről, városfejlesztésről van inkább szó, mint gazdaságról, de természetesen azért egy gazdagabb város jobban meg tudja engedni magának egy jó tömegközlekedést, de ez nem feltétlenül így van.
Ez olyan pici lépéseknek, mint hogy mostantól egyféle töltőkábel lesz, aminek ön is nagyon örült, olvastam a Facebookon, ennek kell örülnünk? Ez nagyon pici dolog.
De fontosan ilyen pici dolgok összességéből jön össze az éghajlatváltozás. Például nagyon jó, hogy a városokat említette, hiszen a városok kialakulása összességében sok-sok kicsi dologtól függ, de ez nagyon alapvetően meghatározza azt pontosan például a közlekedésünket, a mobilitásunkat, és ez nagyon meghatározza a kibocsátásunkat. Ugyanaz például, hogy milyen fajta épületekben élünk, ez is nagyon meghatározza a kibocsátásunkat, vagy az a kultúra, hogy mit csinálunk például a téli szabadság idején, vagy a téli karácsonyi időszak idején, hogy az, hogy mindenképpen el kell menni valami más melegebb helyre, vagy egyszerűen az a kultúra nagyon arról szól, hogy a családok jöjjenek össze, és legyenek közösen együtt, és mondjuk inkább befelé forduljon szeretetről, finom ételekről, családi kikapcsolódásról szóljon-e a téli pihenés. Ez mind nagyon meghatározza a kibocsátásokat, és igen, ebbe egy-egy ilyen törvény, hogy például a telefondugóink és a csatlakozóink azok egységesítve legyenek, összességében végül is sokat számítanak. Az éghajlatváltozást meg kell érteni, nem egy megoldást fogja megoldani, hanem nagyon sok kicsi, sokszor milliónyi, igazából milliónyi kis megoldás összességéről kell beszélnünk és gondolkodnunk inkább, mint egy nagy technológiának az áttörésé.